14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma 2026. februárjában 225.994 fő volt, ami az előző év azonos időszakához képest több mint 6.000, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430.000 fős csökkenést jelent, hívta fel a figyelmet közleményében Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A regisztrált álláskeresők alacsony száma rávilágít arra, hogy a foglalkoztatotti létszám jelenlegi alakulására a munkaképes korú népesség csökkenése gyakorol meghatározó hatást, fogalmazott Comba Sándor. Nemzetközi összehasonlításban a hazai foglalkoztatás továbbra is magas, a munkanélküliségi ráta pedig alacsony szinten van, állapította meg az államtitkár. Comba Sándor kiemelte, az uniós társfinanszírozással megvalósuló ifjúsági garancia plusz program részeként eddig 28.000 fiatal munkaerőpiacra lépéséhez járult hozzá a kormány. A program februártól tovább bővül, a bértámogatások felső plafonja bruttó 300.000 forintról 350.000 forintra emelkedett, emellett megerősített mentorálással segítik a fiatalok munkaerőpiacon maradását, írta Comba Sándor. Az éttermek és a cukrászdák a felszolgálási díj alapjául szolgáló árbevétel 20%-át is szétoszthatják február 1-től a dolgozók között felszolgálási díjként. Ez az összeg SZIA és szocómentes, a kifizetőnek csak a 18,5% társadalombiztosítási járulékot kell levonnia, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményében. Mint írják, az éttermek és cukrászdák a vendégek által fogyasztott termékek áfáit is tartalmazó árából származó bevétel 20%-át oszthatják szét, és ez a szabály alkalmazható akkor is, ha az adott vendéglátóhely nem számol felszolgáltatási díjat, de arra egyébként jogosult lenne. A rendelkezést a helyi kereskedelmi hatóság által éttermenként, illetve cukrászdánként nyilvántartásba vett vendéglátó üzletek alkalmazhatják. Fontos, hogy a vendégnek átadott bizonylaton továbbra is legfeljebb 15% felszolgálási díj szerepeltethető, tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Megemelték az időjárás okozta károk utáni kompenzálási keretet, a kárenyhítési alapban 28 milliárd 400 millió forint helyett 46 milliárd 500 millió forint áll rendelkezésre, ezt jelentette be Nagy István agrárminiszter az UTP Agrárgála rendezvényén Budapesten. A tárcavezető kifejtette, a 2025-ös év próbára tette a magyar agráriumot, különböző csapások érték, például növény- és állatbetegségekkel, kora tavaszi faggyal, aszállyal kellett megküzdeni. Nagy István közlése szerint március közepén megkezdődik a gazdálkodók kompenzálása az időjárás okozta károk után. A megemelt keretnek köszönhetően minden jóváhagyott kárenyhítési kérelmet kiegyenlítenek, a magyar államkincstár pedig március végéig kiutalja a pénzt a kárt szenvedett gazdáknak. Februárban 12.206 külföldről behozott személyautó kapott magyar rendszámot, 26%-kal több, mint egy éve, ezt közölte a jóautók.hu adatahouse adataira hivatkozva. Az emelkedés azzal magyarázható, hogy a forint erősödése kedvezett az importnak, és az előző hónapok gyengébb forgalmát is februárban pótolták a kereskedők. A december mindig visszafogottabb, januárban pedig a hóhelyzet akadályozta a szállítást, fogalmaz a közlemény. Mint írják, a használt autók importja az előző év közepén lépett magasabb szintre. A havi darabszám az első fél évben sosem érte el a 11.000-et, július óta viszont csak 3 hónapban volt ennél alacsonyabb, októberben pedig 12.589 darabbal tetőzött. Az idei 22.243 darabos használt autó import 10,4%-kal magasabb 2025 azonos időszakához viszonyítva. Az összes belföldi átírás ennél 6-7-szeresen nagyobb mennyiség. Új autóból idén 19.016 darabot adtak el, éves összevetésben ez 3,5%-os csökkenés, olvasható a közleményben.
Az időjárásról.
Szerdán a felhős tájakon szakadozik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés ígérkezik. Elsősorban a Dunántúlon helyenként magasabbra törhetnek a gomolyok, amelyekből záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Csak csapadék gúcok környezetében fordulhat elő szél, élénkülés, esetleg szélerősödés. Délutánra térségünkben 16 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Potápi Árpád János tehetséggondozó program.
Ugye Potápi Árpád János államtitkár úr, képviselő úr váratlan hirtelen halála 2024 őszén. Mindenkit nagyon megrázott, ezt túlzás nélkül mondhatjuk, hogy nem csak a Kárpát-medencében, hanem a világon mindenhol, ahol magyarok élnek, és gyakorlatilag a felocsúdás után szinte azonnal jött az ötlet, hogy hozzunk létre egy alapítványt az emlékére.
Házi tudományos diákköri konferencia.
Azok a diákok, akik vállalkoznak egy tudományos diákköri dolgozat megírására, és emellett egyébként vállalják azt a kötelezettséget is, hogy ők majd a házi versenyen részt vesznek, TDK szemináriumnak a aktív tagjai lesznek, és ezen felül egyébként pedig a TDK műhelyekben is előadják az előadásaikat. Ezen keresztül egy nagyon fontos folyamaton és fejlődésen mennek keresztül, ami látványos a legtöbb esetben.
Cselekvő képesség a mentés másként konferencián.
A 7. mentés másként konferencia témája igen a cselekvő képesség. Ez alatt arra gondolunk, hogy a kritikai pedagógiai elvei szerint és a demokratikus oktatást képviselve meg szeretnénk találni vagy mutatni a neveléstudománynak azokat az elveit és módszereit, amelyekkel a tanárok cselekvőképessé tudnak válni.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Potápi Árpád János néhai nemzetpolitikáért felelős államtitkár és országgyűlési képviselő sokszor nyilatkozta, nincs magyar jövő, magyar gyermekek és fiatalok nélkül. E gondolat jegyében a Potápi Árpád János Alapítvány a Magyar Nemzetért meghirdeti a Potápi Tehetségprogramot. A program célja, hogy támogassa azokat a tehetséges és szülőföldjük iránt elkötelezett külhonni és anyaországi fiatalokat, középiskolás korosztályt, akik kiváló tanulmányi eredményekkel rendelkeznek, aktívan részt vesznek a helyi közösség életben, és a szülőföldjükön képzelik el a jövőjüket. Március 10-e évfélig várják a fiatalok jelentkezését. Erről debreceni Tóth Gabriellával, a Potápi Árpád János Alapítvány kuratóriumi tagjával beszélgetünk.
Potápi Árpád János munkásságára emlékezik a Potápi Árpád János Alapítvány, amely nem olyan rég jött létre. Mit kell tudnunk ennek az alapítványnak a céljairól, missziójáról, tevékenységéről?
Ugye Potápi Árpád János államtitkár úr, képviselő úr váratlan, hirtelen halála 2024 őszén mindenkit nagyon megrázott, ezt túlzás nélkül mondhatjuk, hogy nem csak a Kárpát-medencében, hanem a világon mindenhol, ahol magyarok élnek, és gyakorlatilag a felocsúdás után szinte azonnal jött az ötlet, hogy hozzunk létre egy alapítványt az emlékére. Ezt az államtitkár úr gyerekei, közeli munkatársai és barátai hozták létre, és ennek az alapítványnak az az elsődleges célja, hogy egyrészt emléket állítson Potápi Árpád János munkásságának, az ő életművének, tovább vigye az ő örökségét, közéleti politikai örökségét, és hát azokat a szívügyeket, ha lehet így mondani, amiért ő egész életén át harcolt, egész életén át dolgozott, és hát ez elsősorban a nemzetpolitika, külhoni magyarság támogatása, és hát Tolna vármegye az ő szűkebb hazájának a támogatása, úgyhogy az alapítvány elsősorban azért jött létre, hogy az ő emlékét őrizze, másodszorban pedig, hogy ne hagyja veszni, tovább vigye azokat az ügyeket, nemes célokat, amiért ő egész életén át dolgozott.
Ismerve a munkáját és sokszor beszélgetve vele, nem kell bemutatnunk azt a mondatot, hogy nincs magyar jövő, magyar gyerekek és fiatalok nélkül. Ez valóban sokszor hangzott el a munkássága során, e kapcsán egy felhívással is készültek.
Tehát a Potápi Árpád János Alapítvány 2025 tavaszán kezdte meg a tevékenységét. Már a tavalyi évben tartottunk egy nagy díjátadót, a Potápi Árpád János nevével fémjelzett díjat megalapítottuk, amit minden évben két személy kap, egy nemzetpolitikai vonalon, egy pedig a Tolna vármegyei vonalon, és az idei évben most, 2026-ban ráfordultunk arra a területre, ami az egyik kedvenc területe volt, a gyerekek és a fiatalok támogatására. Ugye a mottója a felhívásnak, ami el is hangzott, nincs magyar jövő magyar gyerekek és fiatalok nélkül. Ő nagyon sokszor használta ezt a mondatot, és nagyon fontosnak tartotta, hogy a nemzetpolitikában is a gyerekekre helyezzük a hangsúlyt, hisz ha nincs utánpótlás, akkor nincs jövő, akkor nincs magyarság sehol a Kárpát-medencében. Úgyhogy ezt szem előtt tartva a napokban az alapítvány megjelentette az első nagy felhívását, ez egy tehetségprogram, ami fiataloknak szól, Potápi Tehetségprogram néven indult el, és egészen március 10-ig várjuk a fiatalok jelentkezését. Középiskolás korosztályra gondoltunk, tehát a 14 és 18 év közötti fiatalok jelentkezhetnek erre a programra, mindenhonnan a Kárpát-medencéből, tehát a kárpátaljai fiatalokat is buzdítjuk, hogy jelentkezzenek ide. Ami nagyon fontos, hogy ez nem egy egyszerű tehetségprogram, hanem olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik amellett, hogy jól tanulnak, tehát kiváló tanulmányi eredményeket tudnak felmutatni, amellett a közösségben is aktívak, tehát végeznek olyan közösségi tevékenységet, legyen az hagyományőrzés, cserkészet, egyházi kulturális életben végzett tevékenység, amivel hozzájárulnak a szűkebb kis hazár fellendítéséhez.
Látva ezt a programot, milyen tervek mentén szeretnénik folytatni a munkát a jövőben?
Hát ugye a program az most egy olyan fontos eleme az alapítvány munkájának, ami a tavaszi fél évet meghatározza. Ugye várjuk a fiatalok jelentkezését Magyarországról és a határon túlról. 30 tehetséges fiatalt fog az alapítvány kiválasztani, az ő személyükről az eredmények alapján a kuratórium dönt. És fontos elmondani, hogy egy nagyon szép ünnepélyes díjátadó keretében vehetik majd át az okleveleiket a parlamentben, március 28-án, Potápi Árpád János születésnapján. Tehát ez egy szép esemény lesz, úgyhogy emiatt is buzdítom a jelentkezőket, meg hát nyilván az ösztöndíj miatt, amit ezzel el tudnak nyerni, de nyilván nem állít meg az alapítvány tevékenysége. A tehetségprogram után nagyon sok más hasonló programot is tervezünk még indítani. Májusban lesz egy emléktúra Potápi Árpád János emlékére Bonyhádon és környékén. Ezt a Hazajáró Egyesülettel közösen szervezzük. júniusban, májusban, júniusban Csíksomjón is lesz megemlékezés, ahol tavaly emléktáblát avattunk a tiszteletére, emlékére. Ott is koszorúzás lesz, megemlékezés, és az őszi időszakra is készülünk tervekkel, amelyeket majd időben fogunk ismertetni.
Visszatérve a felhívásra, a Potápi Árpád János Alapítványnak van egy honlapja, amely rengeteg információ, ez a teljes kiírásra is találkozhatok, ez pedig a www.potapialapitvány.hu programok aloldalon lehet elérni.
Így van, és itt tudnak elolvasni minden tudnivalót. Amint elhangzott, fontos az, hogy a középiskolás korosztályt várjuk, tehát aki a 14. életévét már betöltötte, de a 19-et még nem. Érkezett be olyan kérdés, hogy egyetemisták jelentkezhetnek-e. Nos, az egyetemista korosztálynak ez nem szól, tehát kifejezetten a középiskolások a célcsoport. Itt olvashatják az érdeklődők, hogy milyen igazolások kellenek, versenyeredmények, oklevelek, motivációs levél, amiben ugye bemutatják a terveiket, és nagyon fontos, hogy olyan fiatalokat várunk, akik a szülőföldjükön képzelik el a jövőjüket. Ugye Kárpátalján ez most nagyon nehéz, de hiszük, hogy vannak olyan fiatalok, akik a nehéz helyzet ellenére otthon terveznek jövőt.
Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szánt ránk, sok erőt és áltást kívánunk a munkájukra, a közösségükre, és próbáljuk nyomon követni a Potápi Árpád János Alapítványt, a Nemzetért munkáját, és tényleg megosztani a hallgatókkal minden információt, amit önöktől származik.
Köszönjük szépen a lehetőséget!
Az elmúlt percekben debreceni Tóth Gabriellával, a Potápi Árpád János Alapítvány kuratóriumi tagjával beszélgettünk. Are you living in an old man's rubble? Are you listening to the father of lies? Are you walking with unnecessary burdens? Are you trying to take them upon yourself? If you are, then you're living in bondage, and you know that's bad for your spiritual health. And are you trying to live by your emotions? Are you putting your faith in what you feel and see? Then you're living just to satisfy your passions, and you better be careful, 'cause you're being deceived. Are you living in an old man's rubble? Are you listening to the father of lies? If you are, then you're headed for trouble. Do you feel that something's got a hold on you? But deep within you there's a spiritual battle. There's a voice of the darkness and a voice of the light. And just by listening you've made a decision, 'cause the voice you hear is gonna win the fight. Are you living in an old man's trouble? Are you listening to the father of lies? If you are, then you're headed for trouble. If you listen to
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
az anyaország. Magas színvonalúként értékelte a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen megtartott házi tudományos diákköri konferencia előadásait a zsűri. Dr. Kustár György a tudományos diákköri tanács elnökeként megjegyezte, a TDK dolgozatok elkészítése sokrétűen fejleszti a diákok képességeit. Emellett, hogy a hallgató mélyebben elmerül egy adott témakörben, a kutatás önfegyelemre és kitartásra is nevel. Az országos szinten elért eredmények pedig nem csak a hallgatót erősítik, de presztízst jelentenek az intézménynek is. Bódis Attila összeállítását hallják.
Igen, nagyon fontos egyébként, mert magában a tehetséggondozásban alapvető feladatokat lát el azok a diákok, akik vállalkoznak egy tudományos diákköri dolgozat megírására, és emellett egyébként vállalják azt a kötelezettséget is, hogy ők majd a házi versenyen részt vesznek, TDK szemináriumnak a aktív tagjai lesznek, és ezen felül egyébként pedig a TDK műhelyekben is előadják az előadásaikat. Ezen keresztül egy nagyon fontos folyamaton és fejlődésen mennek keresztül, ami látványos a legtöbb esetben. Ahhoz képest a kezdetleges, még tudományosan nem kidolgozott, koncepcionálisan nagyon szerteágazó, tehát igazából még kiforratlan alkotásokból, pályaművekből aztán tulajdonképpen egy fél év vagy egy rövidebb, mint egy év alatt milyen komoly munkák tudnak megszületni.
A diákok számára miért fontos az, hogy részt vegyenek ebben a tudományos munkában? Miben segíti ez őket?
Több lépcsőben kell nekik szembesülniük olyan kihívásokkal a teológiai oktatás folyamán, amikor nekik dolgozatokat kell írni, nem kisebb lélegzetvételőket, hanem nagyokat, ilyen például egy egzegézis dolgozat, és természetesen aztán szakdolgozat a végén, ami a tanulmányaikat zárja. Több diák dönt úgy, hogy az a pályamunka, amit ő elkészít, az a szakdolgozatának is az alapja lesz. És mivel elég szorványosak az intézményen belül azok a szemináriumok vagy eligazítások, amelyek mondjuk egynek a módszertanát tudnák ismertetni a diákok számára, az például nagyon fontos lépcső, első lépcső is sok diák számára. Ők maguk megismerkedjenek azzal, hogy egyáltalán egy hivatkozási rendszert hogyan kell megcsinálni, tudományos művekre hogyan kell hivatkozni, és egyáltalán stílusban is fejlődjenek. Én azt gondolom, hogy ennek nagyon komoly személyes hozadéka is van, mert egyrészt önfegyelemre tanít, a munka során rendkívül koncentráltnak kell maradnia, és nyilván nagyon sok diák, a mostani TDK is ezt mutatja, a lelkész pályára készül. Ez azt jelenti, hogy nekik a retorikai képességeiken nagyon komolyan kell dolgozni, és maga egy ilyen TDK munka, az előadás, a műhely, ahol előadják, egy házi verseny, és aztán esetleg egy országos megmérettetés, az pontosan ezeket a készségeket is tudja fejleszteni. Úgyhogy szerintem ilyen szempontból elengedhetetlen szerepe van.
A Sárospataki Református Hittudományi Egyetem oktatói közösségében is vannak lelkipásztorok, vannak kutatók és kutató lelkipásztorok is. Esetleg arra adhat-e inspirációt egy itteni siker, vagy akár megízlelni ezt a világot egyes diákoknak, hogy maguk is majd később a tudományos pályán is kipróbálják magukat, legalább egy doktori vagy egy PhD-s szint megszerzésére.
Abszolút, és én azt gondolom, hogy még hogyha nem is ez lesz a cél, akkor is valahogy még mindig azt érzem, hogy ragaszkodunk, és részben helyesen ragaszkodunk egy ilyen klasszikus lelkipásztor képhez, amelyben a lelkipásztor jól képzett teológiailag. Azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos lenne ma, különösen is, ahol nagyon divatos, meg felszínes üzenetekkel, és sokszor keresztény üzenetekkel is próbálják kielégíteni a keresztény érdeklődőknek a kíváncsiságát. Tehát azt gondolom, hogy szükség van igen olyan lelkészekre, akik komolyan veszik bármelyik teológiai területet, akár a gyakorlati teológiát, akár az elméleti biblikus teológiát, vagy rendszeres teológiát. Tehát ez nagyon fontos igény, azt gondolom, hogy egy reális igény, hogy a hallgató, még ha nem is PhD munka keretében, de a később a saját prédikációra készülése során azért alkalmazza ezt a módszert, és remélhetőleg ennek lesz reális kihatása is erre.
Itt az intézményen belül hogyan talál egymásra a témavezető és a hallgató, tehát hogy a hallgató felől érkezik egyfajta igény, vagy bátorítják az itteni oktatók arra a tehetségesebb diákokat, hogy merüljenek el egy-egy témakörben?
Igen, szerencsére ez a kis intézményünknek a nagy előnye, hogy gyakorlatilag szinte minden diákot személyesen ismerünk. Ezért ki tud alakulni egy olyan munkakapcsolat, és ezt megelőzően pedig egy olyan kapcsolat, amikor a tanár fel tudja figyelni a saját diákjára. Illetve nyilván bizonyos tantárgyak azok meghozhatják egy-egy diák érdeklődését egy-egy téma iránt. Nyilván a bekerülő teológusok még nagyon kiforratlanok, ezért általában másod-harmad év közepén érkeznek el oda, hogy egy konkrét téma vagy egy tudományterület elkezd őket komolyabban foglalkoztatni, és ez nagyon inspiráló tud lenni a tanár számára is. Azt gondolom, hogy ez egy kölcsönös megegyezés kvázi. Nálunk az a gyakorlat még mindig inkább, hogy mivel tényleg ez a kis intézményből származó előny, hogy maga a tanár keresi meg a diákot, és ő az, aki ajánlja neki akár konkrétan a témát, kutatási területet, és aztán a lehetőséget is arra, hogy kipróbálja magát a TDK munkában.
Amikor a felsőoktatási intézmények ugye versengenek a jó képességű diákokért, mit jelent az, hogy akár mint tavaly, hogy ugye országos eredményeket hoztak a itteni hallgatók, ha ez többször ismétlődik, hogy esetleg idén is, vagy akár jövőre majd hoznak ilyen jó eredményeket, ez mit jelent az intézmény presztízsét tekintve?
Azt gondolom, hogy sárospataki teológiaként kicsit itt a határszélén hajlamosak vagyunk leértékelni önmagunkat, minthogyha a többi teológiához képes jelentéktelenebbek lennénk. És a gyakorlat viszont azt mutatja, hogy ez korán sincs így. Az egységes lelkész képesítő vizsgákon jól szerepelnek a diákjaink. A kikerülő lelkészeknek van egy nagyon sajátos kegyessége és egy nagyon komoly teológiai látása. Én azt gondolom, hogy talán ezt a kicsiny hitűséget tudja ellensúlyozni az, akár intézményi szinten is, hogy pontosan az látszik a tavalyi TDK eredményekből, illetve a mostani házi verseny is számomra egy nagyon meggyőző példája volt ennek, hogy aki egy kis létszám ellenére nagyon komoly minőség található a teológián, és az, hogy most 7 diák állhatott, aztán sajnos egy nem tudott eljönni, de hogy 6 diák szerepelt konkrétan a megmérettetéseken, ez egy hatalmas létszám a kis teológus közösségen belül, de azt gondolom, hogy nem a számok aránya dönt, és nem is a számok törvénye az, ami igazából itt érvényesül, mert nagy számból könnyű viszonylag tehetséges diákokat kinyerni, mi viszont a kis létszám ellenére rendelkezünk olyan diákokkal, akik nagyon komolyan akarnak dolgozni. És ez egy nagyon jó irány, azt gondolom, és ez a teológiának számára is egyébként nagy biztatás.
A házi TDK-n, mivel egy előadó betegség miatt távol maradt, összesen 6 előadást hallgathatott meg a szép számú hallgatóság. A zsűri döntése szerint a 3. helyezést Halász Emília érte el.
Én az Ószövetségen belül a Prédikátor könyvében vizsgáltam az álmalt, mint dualisztikus fogalmat. Az oka az, hogy már elsőskorom óta megragadott engem az Ószövetség csodálatos világa, ezen belül ugye a héber nyelvnek az egzegézise, amely számomra olyan, mint a Biblián belül elrejtett kincses láda, újabb és újabb többlettartalmat mutat a magyar szöveg mellett, és elengedhetetlennek tartom ezeknek a feltérképezését annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk bontani a Szentírás szövegét a gyülekezetekben is.
Mit igazol vissza önnek egy ilyen megmérettetés, amit az egyetem ad a TDK során?
Számomra azt igazolja vissza, hogy van értelme ezeket a dolgokat folytatni, van értelme küzdeni érte, van értelme akkor is írni és írni, amikor néha úgy tűnik, hogy semmi kimenetele nem lesz az egésznek, hiszen van olyan közönség, aminek vissza lehet adni, ami reagál rá, ami be tudja fogadni, ami tényleg megmozgatja az én témámat is, és ami őket is megmozgatja ez a téma, és elkezdenek gondolkozni rajta. Azt érzem, hogy ez is egy misszió, hogy ilyesfajta szemszögből is megvizsgáljuk Isten szavát, az élő igét.
Alapvető képzett segít, amit meg lehet szerezni, az a lelki pásztor, de hát ugye van kétféle út, az egyik a gyülekezeti, a másik azért a tudományos, bár a kettő azért néha ugye lehet közös is. Ad ez valamiféle lendületet ahhoz, hogy esetleg a tudományos pályán is elgondolkodjon?
Persze, szerintem ez adja a legnagyobb visszaigazolást arra nézve, hogy hogyan is nézhet ki egy tudományos pályán történő bemutatás, és szerintem mindannyiunknak ad indokot arra, hogy tovább folytassuk ezt a megkezdett utat, nem csak a gyülekezet felé, hanem a tudományos életben is, hogy mindkettőt jobban tudjuk végezni, hiszen a gyülekezet és a tudományos lét kölcsönhatásban vannak, egyik építi a másikat, és ezért azt gondolom, hogy ez egyenes út a doktorihoz, a doktori képzéshez, hogyha valaki kedvet kap hozzá és érzi magában az affinitást rá.
A képzeletbeli ezüstérmet Gönczi Ákos kapta.
Én egy egzegetikai és bibliateológiai összehasonlítással foglalkozok, ami azt akarja, hogy a szövegeket elemzek, és a különböző összefüggéseket, azoknak teológiai értelmezéseit hasonlítani próbálom, és közös metszeteket keresek a szövegek között. Ez egy korábbi kutatásomnak a továbbvitele gyakorlatilag, és mindig is foglalkoztattak az Ó és Új Szövetségi közvetlen utalások, közvetlen áthallások, és gyakorlatilag ez volt a motivációja, hogy olyan módszert próbáljak megtalálni, illetve olyan szakaszokat próbáljak megtalálni, amik igazából még nincsenek feltérképezve bizonyos értelmezési kereteken belül, és egy új értelmezési módszertan szeretnék ezzel, hát mondhatom, hogy forradalmasítani, és ezzel fellendíteni egy kicsit a közösségeinknek, lelkészeinknek, hallgatóinknak a gondolkodásmódját bizonyos, hát mondhatom, betokosodott értelmezési keretekben, és ezeken túl akarok egy új szempontot bemutatni, hogy lehet igazán máshogy is gondolkodni a kereteken belül, de újféle megoldásokkal.
Mit ad ehhez egy ilyen megmérettetés?
Egy ilyen megmérettetés, azt hiszem, ugye ez össze van kötve a műhely munkával, tehát egy egyéni előadás, mindenki személyesen és egyesével megmérettetett, az önmagában azt adta, hogy újra lehetett gondolni, újra kellett gondolni a már megírt szövegünket, mert ugye idő telt el 2 hónap körülbelül a leadás és az első előadás között, és az első előadás reflexióiból mi már táplálkozhatunk, hogy hogyan készüljünk erre a következőre, és ez pedig egy alapvető tükröt mutat már arra, hogy most hol tartunk, hová lehet még eljutni, és a díjazás vagy eredményes megfelelés pedig arra ad, azt hiszem, lendületet, hogy ezt komolyan is vegyük, ezt a küldöttségünket innentől kezdve az intézmény részéről, mivel képviseljük az intézményünket innentől kezdve.
Mit jelent ez a képzeletbeli ezüstérem?
Számomra igazából én azt gondolom, hogy ugye nagyon szoros volt a verseny, és a témák különbözőségéből kifolyólag ez egy olyan dolog, hogy én meg vagyok elégedve egyébként a második helyen, és nagyon örülök, hogy kik lettek még velem dobogósak, és azt gondolom, hogy a témáknak a sajátossága adja, hogy nagyon nehéz elkülöníteni, meg össze is hasonlítani ezeket a témákat, meg ezeket az előadási típusokat, módszertanokat, minden ilyesmit, és ezért én nem érzek így nagy különbséget. Meg az zsűrinek ugye van egy szubjektív megközelítése, amit nagyon jó természetesen, és azt gondolom, hogy megállták a helyüket, tehát hogy nincsen kritikám az irányukba, de hogy nem választ el, azt hiszem, ez az ezüst egy aranytól vagy egy bronztól, és ez mind a két irányba működik, úgyhogy én meg vagyok elégedve alapvetően.
A zsűri Talján Attila Modern messiás képek című előadását sorolta az első helyre.
Azt mondtam éppen a mennyasszonyomnak, hogy igazából én ezt nem láttam jönni. Alapvetően nekem nagyon nagy lelkesedés volt az egész kutatás. Ahogy mondtam is, igazából ez egy mindenképpen egy szájpróba volt számomra, mert 6. éves gyakornok vagyok, úgyhogy most úgy tűnik, hogy ez az év erről szól, hogy a szárnyaimat próbálgatom. Tudományos munka nem állt egyébként sem távol tőlem a teológiai évek alatt, de megvallom férfias, hogy sokszor távolinak éreztem magamtól. Főleg akkor, amikor úgy éreztem, hogy ez hát, hogy kényszeres, vagy kicsit döcögött, és akkor az általában ott dőltem mindig, hogy akkor nekem van-e ez kedvem, vagy nincs kedvem. És jött egy ilyen téma tavaly éve elején, amikor én azt gondoltam, hogy szeretnék foglalkozni a messiás képekkel, mint olyannal, és akkor jöttem rá arra, hogy na ez az, amivel kell foglalkoznom. Tehát, hogy közel engedtem magamhoz egy témát, amit úgy éreztem, hogy akkor ebben én el tudok mélyülni kellőképpen, és el tudom mélyíteni a témát önmagát szakirodalmakkal. Az viszont nagyon fontos volt számomra, hogy legyen interjú része is, tehát egy gyakorlati, egy hétköznapi alkalmazhatóság. Hogy néz ki ez a világban, mert nekem nagyon fontos az, hogy a teológiát falai kívül is kiléphessünk, és megnézhessük azt, hogy néz ki ez a gyakorlatban. Mert az egy dolog, hogy itt tanulunk valamit, meg tanítanak bennünket, ez nagyon hasznos és nagyon fontos, elengedhetetlen lelkészként, tudósként, teológusként, de ugyanakkor azt látom, hogy ki kell mennünk, és meg kell kérdezzünk az embereket. Így épült fel tulajdonképpen ez a kutatás, és hát nagyon nagy megtiszteltetés. Még egyszer mondom azt, hogy így első helyezettként végezhettem. Nagyon örülök neki, hogy részt vettem ebben.
Ja, a mostani visszaigazolás azért mindenképpen azt mondja, hogy érdemes ezzel foglalkozni. Gondolkodik esetleg a lelkipásztori mellett kutatói pályával?
Először az első válaszom az, hogy nem gondolkodtam eddig még ezen. Főleg amiatt, hogy most a gyakorlat nehezen engedi meg azt, hogy kellőképpen át tudjak mélyülni a tudományosságban. Úgyhogy itt már kérdezgették tőlem egyébként, hogy akarom ezt tovább folytatni, és az volt a válaszom, hogy idővel talán mindenképpen. Felajánlották a lehetőséget már tanárok, illetve a hallgatóságból néhányan, hogy ők tudnak segíteni akár tovább mélyíteni az interjú részét is, akár az ortodox zsidóság felé való nyitással, hogy az interjú részét tudja még kicsit bővíteni. Úgyhogy, hogyha nem is már így tudományos diákkori kereteken belül, hanem esetleg később, hogyha úgy alakul egy doktori PhD szintén akár ezt foglalkozni, mert az úgy gondolom, hogy a téma elég mély ahhoz, hogy ezt tovább tudja mélyíteni, úgyhogy rajtam nem múlik az, hogy tovább tudja vinni ezt a témát akár.
Azt hiszem, hogy ennek a zsűrinek a véleményére mindenféleképpen adni kell, hiszen nagyon rangos szakemberek alkották. Hát az ő döntésük azért predesztinálja valamire az embert, hogy indul most neki az országos megmérettetésnek.
Hát az biztos, hogy körbe kérdezzek, akik voltak már és részt vettek ilyenem, hogy kell ezt elképzelni egyébként. Én nagy lelkesedéssel várom egyébként, mert most, hogy így újra elővettem a témát, hogy ez sokáig szünetelt, míg ugye közben bírálták, meg volt a műhely munka, ugye amikor az első friss anyagot adtuk elő, és akkor egy nagyon szerte ágazó anyagot tártam elég, tehát 60 diából álló PPT-t adtam elő, ami nagyon nagy munka volt a részemről, viszont ennek ellenére szertágazó volt. Sikerült nagyon-nagyon jól leszűkítenem, ezek szerint is jól leszűkítenem az anyagot. Úgyhogy az biztos, hogy körbekérdezek, hogy mire érdemes odafigyelni és készülni, és hát nem tudom, nyilván majd figyelembe veszem a tanáraim, illetve az értékelő zsűritagoknak az észrevételeit is, hogy hogyan dolgozzak akár még rajta egy kicsit, hogy ez még frappánsabb, még meggyőzőbb lehessen, de azt hiszem láthatták a hallgatók, meg a zsűri is, hogy én nagyon szeretem ezt a témát, úgyhogy ez már önmagában azt hiszem, hogy meggyőző és arról árulkodik, hogy jó ezt csinálni.
Az elmúlt percekben Bódisz Attila összeállítását hallhatták. Erdély. Sajtótájékoztatót tartott hétfő délelőtt a Mentés Másként Pedagógia Egyesület a Planetárium kávézójában, ahol adománygyűjtő kampányukat, illetve az április 10-11-én tartandó konferenciájuk programját ismertették. Az esemény után Bilibó Karolával, az Egyesület tagjával beszélgetett Pilbák Kincső. A konferenciával kapcsolatos további részletek az Egyesület Facebook oldalán találhatók. Az elmúlt percekben Bilibó Karolával, a Mentés Másként Pedagógia Egyesület tagjával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
John 3:16, something changed in me. Red letters coming off the page, flooding my heart with amazing grace. I knew then, I believed, and those roots run deep. Oh, I've been through some faith shaking hard times, yeah, but nothing's gonna make me forget. Take the church out of me. The devil gonna try and take me out of that church, but you can't take the church out of me. Gonna have my worries, well that's part of life. But then I think of those stories about what my God can do. He's still moving like he did back then. Born again people, can I get an amen? We've all seen the proof. He makes all things new. Even all those faith-shaking hard times, yeah, I never wanna stop remembering. Every one of those Sunday sermons, every time that crowd would sing, I could hear my Savior calling, telling me how much He loves me. No matter what the world throws at me, I know His word is true. It all started with heart stirring, spirit moving, Sunday sermons. Never gonna try and take me out of that church, but you can't take the church out of me. Never gonna try and take me out of that church, but you can't take the church out of me.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Sajtótájékoztatót tartott hétfő délelőtt a Mentés Másként Pedagógiai Egyesület a Planetárium kávézójában, ahol adománygyűjtő kampányukat, illetve az április 10-11-én tartandó konferenciájuk programját ismertették. Az esemény után Bilibó Karolával, az egyesület tagjával beszélgetett Pilbák Kincső. A konferenciával kapcsolatos további részletek az egyesület Facebook oldalán találhatók.
Mit tudhatunk a Mentés Másként Pedagógia Egyesületről?
Az egyesületünk 2025-ben alakult, úgy, hogy most már a csoport 8. akkor 8., most már 9. éve működik. Az egyesületre való igény úgy fogalmazódott meg bennünk, hogy egyre több meghívottunk szervezetek, akik részt vettek évente a Mentés Másként Pedagógia konferencián, megkerestek minket azzal, hogy közösen pályázhatnánk. Erre az igényre reakcióként így jogi személyiséggé váltunk, és nagyon örülünk, mert idén két pályázatot is, Erasmus Plus pályázatot is be tudtunk nyújtani, aminek várjuk majd májusban az elbírálását.
Az egyesület konferenciát szervez idén, áprilisban, aminek a cselekvőképesség a témája. Erről mit tudhatunk?
A 7. Mentés Másként konferencia témája igen a cselekvőképesség. Ez alatt arra gondolunk, hogy a kritikai pedagógiai elvei szerint és a demokratikus oktatást képviselve meg szeretnénk találni, vagy mutatni a neveléstudománynak azokat az elveit és módszereit, amelyekkel a tanárok cselekvőképessé tudnak válni, tudnak utat mutatni a mai generáció diákok számára abban, hogy akár válsághelyzetekben, és itt gondolok klímaválság, háború, különböző politikai diskurzusokról, diskurzusok radikalizálódásáról, vagy az egyre növekvő szerhasználat és a technológia okozta stresszfaktorra. Tehát mindezek fényében hogyan vagyunk mi közösségként cselekvőképesek, és mi ezt a neveléstudomány szinterein kérdezzük egymástól, és próbálunk válaszokat nyújtani rá.
A konferencia hol, mikor lesz, illetve a regisztrációról mit lehet tudni?
A konferenciát idén is Kolozsváron, az Apáczai Csere János Elméleti Liceumban szervezzük. Köszönjük szépen, hogy ebben az évben is teret adnak nekünk, helyszínt biztosítnak. És a konferencia dátuma az április 10-11, ez egy teljes pénteki napot, és a szombati napnak a majdnem délutánban nyúló időszakát jelenti. És akkor, hogy hogyan lehet regisztrálni az eseményre? Hát most március 9-ig adománygyűjtő kampányunk van, és sorban felfedjük mindegyik meghívottunkat, majd március 10-től lehet regisztrálni. A linket megtalálják a Facebook és Instagram oldalunkon, a régi konferenciákhoz hasonlóan. A műhelyekre nem a jelentkezés sorrendjében lesz a válogatás, tehát ha egy műhelyre a létszám betelik, akkor nem zárjuk le a regisztrációt, hanem későbbiekben fogunk mi visszajelezni arról, hogy bejutott-e az adott személy a műhelyre vagy sem, és ez olyan kritériumok alapján fogjuk eldönteni, mint hogy valaki részt vette eddig a konferenciákon, vagy új, előnyben részesítjük az újakat, ezen kívül előnyben részesítjük azokat, akik távolról érkeznek, hátrányos helyzetű közösségekben dolgoznak, hasonló kritériumok.
A meghívottakkal kapcsolatban felmerült az adománygyűjtő akciónak is a témája itt a sajtótájékoztatón. Erről az adománygyűjtésről mit lehet tudni, illetve a meghívottakról mit lehet tudni?
A konferencia finanszírozását egy közösségi adománygyűjtéssel oldjuk meg. Itt finanszírozás alatt nem nagy összegeket kell érteni, csupán annyit, hogy innen is hívtunk Magyarországról szakembereket. Nekik szeretnénk biztosítani ebből az összegyűjtött pénzből az utazási költségeiket, a szállást és az étkezést valójában minden meghívottunknak. A sprizsina.ro oldalon gyűjtünk, 5000 lejt szeretnénk összegyűjteni. Ebből már kigyűlt, hát kicsivel több, mint egy meghívót finanszírozása, 6 ember támogatására várjuk a pénzt. Nekik a neveiket nem fedhetem még fel, ugyanis az a kampányunk stratégiája, hogy ahogy kigyűl egy meghívótra a pénz, úgy fedjük fel a neveiket. Valójában egyre már kigyűltő Csatári Tamara Demokratikus Ifjúságért Alapítvány embere, aki vitaklubokkal kapcsolatban fog beszélni nekünk, és vitaműhelyt fog tartani a konferencián. Egyéb meghívottaink helyiek. Nagyon szeretnénk ezt erősíteni, hogy minél több helyi és fiatal is tudjon bekapcsolódni a konferenciákba. Azt kell, hogy mondjam, hogy szokásos, de a cselekvőképességhez nagyon kapcsolódó témákban hívtuk őket. Itt van, mindig bekapcsoljuk a hátrányos helyzet szempontját, tehát roma oktatással kapcsolatban, és annak felmérésével kapcsolatban fog műhelyt tartani Kis Tamás szociológus, múzeumpedagógiával kapcsolatban Ladó Ágota várja a pedagógusokat az Alluvial interdisziplináris kiállítótérbe, a Munka című kiállítást fogja bemutatni és mesélni a pedagógusoknak arról, hogy a kiállítóterek hogyan segíthetnek a nevelésben. A szexuális nevelés is újra téma. Abrut Bányai Melinda jön hozzánk, és abban fog segíteni a gyakorló pedagógusoknak, hogy felismerjék, ha egy diák jeleket mutat arra, hogy otthon nincs biztonságban, tehát a családon belüli erőszak felismerésében fog segíteni ez a műhely. Montessori típusú matematika oktatásról oktatása kapcsolatban fog eszközöket és módszereket hozni Zágoni Jutka, a kolozsvári Tálontum református iskola oktatója, valamint én még kiemelném, hogy Ábrahám Annát hívtuk meg, aki magyar és angol szakos tanár, és jelenleg a Bábesbolyai Tudományegyetem pedagógia karán oktat, aki kezdő fiatal pedagógusokkal fog beszélgetni arról, hogy mivel szembesülnek az oktatási rendszerbe való belépéskor. Számos más műhelyünk is lesz, nagyon ajánlom, hogy nézzék meg a programot, a Facebook és Instagram oldalunkon. Vannak visszatérő vendégeink, de új meghívottaink is. Természetpedagógia, drámapedagógia, amiket még nem említettem, térképezzék fel a résztvevők.
Az Egyesület jövőjéről mit lehet tudni?
A Mentés Másként eddig is önkéntesen dolgozott, tehát nem volt jövedelmünk ebből a munkából, de hogy azzal, hogy egyesület lettünk, néhány pályázatot sikerült benyújtani, és ezzel az is van, hogy a munkaköreink növelődnek, hiszen továbbra is meg szeretnénk szervezni évente a konferenciát. Erre az önkénteseink segítségét várjuk, és szeretnénk, hogyha a csapatunk bővülne. Ugyanakkor az eddigi években állandósult tagjainkkal pályázatokon fogunk dolgozni. Az egyik pályázat, amit sikerült benyújtani, egy berlini és egy budapesti egyesülettel közösen pályáztunk, ez pedig a demokratikus oktatás feltérképezése, vagy a demokratikus elvek feltérképezése a helyi közoktatásban. Tehát minden ország, a három ország egyesülete adatgyűjtésbe kezd. Nagyon sok pedagógussal szeretnénk beszélni arról, hogy mit tapasztal a mikro- és makroszinten, hogyan valósul meg a demokrácia a romániai közoktatásban, tehát rendszer szinten mennyire demokratikusan hozódnak meg a döntések, a struktúra arról, hogy hogyan és mit tanítunk, és mikroszinten, hogy egy-egy intézmény közösségében, diákok között, tanárok között mennyire valósulnak meg a demokrácia elvei.
Az elmúlt percekben Billy Bow Karolával, a Mentés Másként Pedagógia Egyesület tagjával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.
Ezekiel stared down into the valley, filled with dried bones baking in the sun. Remains that used to be a mighty army, to him it looked like the fighting days were done. But driven by your calling on his life, you spoke God's words, the bones began to shake. You stared wide-eyed as the flesh began to form, and as it prophesied to the wind, the soldiers began to wake. And the Lord sent his wind into the valley and breathed the breath of life into their souls and raised them again a mighty army. For soon these arisen warriors will battle again, for they have been filled with the Spirit wind. A pastor stands before his congregation, once a mighty army for the Lord, but now he stares into the lifeless eyes, believers leading carnal lives, wonders what they're fighting for. But driven by your calling on his life, he spoke God's word like he'd done 100 times before. But this time he comes broken and weeping, the tears of a broken heart, and he cries out to the Lord. Oh Lord, send your wind of life into their souls, raise them again a mighty army. Soon these arisen warriors will battle again. They have been filled with the Spirit wind.
Oh,
Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.